Újra református fenntartásba került, és immár így kezdheti meg az új tanévet a hajdúszoboszlói Gönczi Pál református sport és két tanítási nyelvű általános iskola. 72 év után nevelődhetnek újra református szellemiségben a Hajdúváros idejáró diákjai. A 2020-21-es tanévet több mint 400 gyermek kezdi meg az iskolában. A tanévnyitó istentiszteletet augusztus 28-án pénteken tartják. Az iskola átvételéről Cető Norbertet, a hajdúszoboszlói református egyházközség lelkipásztorát kérdezte Búzás Bori.
Rég dédelgetett álma teljesült most a hajdúszoboszlói református egyházközségnek azáltal, hogy visszakapta az intézményét, mint egy 70 év után. Történelmét mutassuk be ennek az iskolának egy kicsit, és hogy mi előzte meg azt, milyen tárgyalások, hogy újra református fenntartásba kerülhetett.
Az én tudomásom szerint a kereszténység az körülbelül 1000 éves múltra tekint vissza hajdúszoboszlóváros történelmében is, de a legfontosabb nekünk a 16. század, a reformáció százada. Van arra most már történelmi bizonyíték is, hogy 1569-ben egy zsinaton, a nagyváradi zsinaton részt vett egy Szoboszlai György nevű prédikátor, aki eldöntötte, hogy teljesen a reformáció Calvin helvét irányába fogja a gondolatait és a pásztorálását is fordítani, és ezekben a években, évtizedekben már van református szellemiségű oktatás a városban. Aztán 1588 az egy nagyon fontos pillanat, amikor már dokumentumot is talált arról egy esperes úr, hogy Hajdúszoboszlón volt református oktatás. A következő nagy év a város történetében 1596, akkor a krími tatárok feldúlták a várost, és ez egy picit megakasztotta a prédikátori munkát is, mert abban az időben a prédikátori szerep nem csak a templomi istentiszteletre, hanem magára a gyermekek oktatására is kiterjedt. Eltelt azonban 10 év, és jött a nagy református fejedelmünk, aki betelepítette ugye a lovas hajdukat, és a kiváltságaiból osztott nekik, ő volt Bocskai fejedelem. És Bocskai fejedelem a reformátusságot mindenképpen kiemelkedőnek tartotta, és azutána meghatározta a városnak a további sorsát és a történelmét, tehát elindult egy nagyon erőteljes református szellemiség a városban, és ez összefonódott a hétköznapok életével is. Aztán elteltek az évszázadok, több próbálkozás is volt a városban, illetve több kezdeményezés, ugye akkor még összetartozott szorosan az oktatás az egyházak életével és az egyházak munkásságával. Azt már tudjuk nagyon korán, hogy a Debrecen és a Böszörményi partikulák után a Szoboszlóit is nagyon erősnek tartották, és természetesen az Alma Materhez, a debreceni iskolához kötődött, mint partikula. Aztán talán a következő nagy ugrással ott vagyunk a 18. századnak a legvégén, illetve a 19. század elején is, de néhány évszámot szeretnék említeni, az egyik ilyen az 1794-es év. Az 1794-es évben úgy döntöttek, hogy a 16. századi épületet lebontják, ahol református oktatás volt, és annak helyére szerettek volna építeni egy modernebb épületet, illetve későbbiekben majd lett egy újabb ilyen építkezés. Az 1800-as évek is kiemelkedő Hajdúszoboszló város történelmében, azért, mert az 1800-as évek elén bevezették először a nemzeti, majd a felső nemzeti oktatást, tehát kezdetben 1819-ben az 1-3 osztályt, majd 1838-ban a 4-5. Osztályon is folyt az anyanyelvű oktatás. Közben pedig párhuzamosan kiépült Szoboszló környékén is a tanyasi iskola rendszer, és ez teljes mértékben a református egyház gondozásában volt. Kiemelkedő nevek csatlakoztak ehhez. Ilyen volt például Klebersbeck Kuno, vagy éppen lehetne sorolni a nagy nevek között Baltazár Dezső püspök urat is. És a tanyasi iskola rendszer egy nagyon jó bázisát jelentette a református oktatásnak. Ha ugrunk egy kicsit, akkor a 1800-as évek második fele is kiemelkedő, akkor pedig megjelent a népiskolai törvény, amely Gönczi Pál nevéhez fűződik. Ő nem volt más, mint egy olyan befolyásos politikai személyiség, aki hajdúszoboszlói volt, és mindig büszke volt a szoboszlói múltjára, valamint a reformátusságára. És utána ő egy olyan népiskolai törvényt készített elő, amelyet Báró Ötvösék meg is valósítottak, viszont én azt tudom mondani, és bátran állítom, hogy ennek az egész népiskolai törvénynek a szellemi atya az Gönczi Pál volt, akinek a neve az iskolának is névadója. Az 1800-as évek vége nagyon aktív volt, az előbb elmondottak alapján is, illetve Gönczi munkássága is meghatározta az ország oktatását, sőt nagyon sok olyan elem van a mai oktatáspolitikában, amely visszatekint erre a múltra. És ebben a millióben talán jött az a vágy, hogy jó lenne akkor egy méltó és modern iskola épületet építeni, és 1909-ben volt egy Bélteki Lajos nevű lelkipásztor, aki úgy döntött, hogy a kor színvonalának megfelelő épületet építsenek, és természetesen a lelki élet is legyen erősödő a városban. Ezt a tervet szerintem eredmény kísérte, mert közös összefogásból, közadakozásból és a város vezetésének a támogatásával megépítettek egy új iskolaépületet, ez mind a mai napig áll, és 1911-ben készült el az iskolépület, és december 5-én megkezdhették az újtanévet. Gönczi Pál nevét az iskola majd sokkal később 1975-ben vette fel. És 1911 és 1948 az államosításig addig működött reformátusként az iskola, de természetesen a gyökerek azok több évszázadra nyúlnak vissza, és ebből is táplálkozunk mind a mai napig.
Beszéljünk az iskola nevéről is, itt, hogyha már a múltját felelevenítettük. Az érdekes ugye a névválasztás, ezt most interjún kívül épp beszéltük, hogy református annak ellenére, hogy nem református fenntartás alatt vette fel a nevét, és fog egyáltalán változni, vagy megmarad ez a név, amit megszokhattak?
Az iskola névképzésénél törvény adta kötelesség, hogy a meghatározó specifikumokat, karaktereket szerepeltessük. Ez az iskola korábban sportiskola volt, és két tanítású nyelvű, tehát az iskola nevében ezeket meg kell őrizni. De megőriztük a névadónak a nevét is, aki Gönczi Pál. Azért, mert ő nem csak szobosztóiként vett részt a népiskolai törvény megalkotásában, és büszkén vállalta a származását, hanem azért is, mert ő református presbiterként, majd később a Duna mellék református főgondnokaként meghatározó személyiség volt, egy olyan formátumú személyiség, akinek például a Duna mellék köszönheti az iskola rendszernek az elindulását. Gönczi Pál mindig odafigyelt arra, hogy a gyermekek érdekében alkosson. Tehát az ő törvényalkotása és az ő szakmai munkája az mindig a gyakorlatból és a gyermekek érdekében íródott, vagy éppen született meg. Éppen ezért mi úgy döntöttünk, hogy Gönczi Pál nevét meg kell tartani, nem csak a nevét, hanem azt a szellemi, kulturális örökséget, amelyet ő református presbiterként és kiemelkedő közéleti személyiségként vallott, élt és hitt. Úgyhogy megtartottuk az ő nevét, valamint az iskolának elkészült egy új jelképe, és ebben a jelképben látható a G betű sziluettje, viszont ez a G betű egy pajzsot is formál, és ez a pajzs azt jelképezi, hogy ő mindenképpen a gyermekek védelmében és az értékek védelmében kötelezte magát, akár református presbiterként gondolunk rá, akár kiemelkedő formátum közéleti személyiségként, államtitkárként. Tehát én úgy gondolom, hogy méltó az, hogyha megőrizzük ezt a nevet. A gyülekezet megpróbálta leporolni a Gönczi örökséget, mert voltak évek, amikor ezt elfelejtették, és amikor megismerkedtünk az ő életével, munkássága, akkor rájöttünk, hogy ez egy kiaknázatlan aranybánya, és szeretnénk, hogyha az ő hitvallás tudata, Isten iránti elkötelezettsége, valamint magas szakmaisága, az egy olyan impulzus lenne, amely meghatározhatná az iskolának a jövőbeni hitvallás tudatát, és egyben az arculatát is.
Az intézményről beszéltünk, ami viszonylag rövidebb időt élt meg, de maga tényleg a református oktatás az régóta megvan a településen. Így talán nem lesz nehéz a szellemiséget visszahozni az intézménybe, de azért 70 év csak 70 év, amikor nem református szellemű intézménybe jártak a gyerekek, hogyan tervezik visszahozni ezt a szellemiséget?
Legfontosabb talán az, hogy lelki alapokon szeretnénk az építkezést kezdeni, és a szeretet elvét szeretnénk hangsúlyozni. Volt a városban egy alaptalan félelem, hogy nagy kötelezvényeket fogunk majd róni a gyermekekre és a szüleikre, és ennek az aggáját szerettük volna minden megszólásunkkor eloszlatni, mert mi hisszük azt, hogy a lelki alapú építkezése sokkal tartósabb és sokkal stabilabb. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak a világi törvényeknek kell megfelelni, hanem vannak egyházi törvények és kötelezvények, tehát a kötelező minimummal kezdünk mi is, ami azt jelenti, hogy minden évfolyamon bevezetésre kerülnek a hittanórák, heti kétszer, valamint meghatározott egymás követő két évfolyamon az egyházi énekórát is bevezetjük. Minden egyes nap reggeli csendes percek áhítatok teszik majd színesebbé az órákat és a tanóra előtti időszakot. Emellett bízunk abban, hogy újra be tudjuk majd vonni az iskolát az egyházi ünnepkörök vérkeringésébe, mert az az én meglátásom, hogy sajnos a kettő elvált egymástól, tehát a hétköznapok társadalmi élete és szocializációja, valamint az egyházi ünnepköröknek amúgy társadalmat megtartó ereje. Szeretnénk ezt a kettőt összehangolni. Ebben segítségünkre lesz majd egy fiatal új lelkipásztor, aki iskola lelkészként és hitoktatóként egy aktív tevékenységet fog folytatni felsőbb évfolyamokon, valamint az alsó évfolyamokon is egy új hitoktató kezdi meg majd a munkásságát.
Hány évfolyamról, hány diákról beszélünk most?
Az 1-8 évfolyamon két osztályt tudtunk indítani, bár az első osztály olyan nagy létszámmal indul, hogy akár szükségeltetett volna egy harmadik osztály is, viszont ugye mindenképpen tudjuk, hogy most az óvoda rendszerben is van egy olyan változás, hogy egy ilyen nagyobb irányú impulzus érte az iskolákat, hogy kötelezővé tették ismét azt, hogy az iskola érettségi korban a gyermekek menjenek el az óvodából, úgyhogy óvatosság tekintetében is gondolkodtunk azon, hogy vajon mikor kell majd nekünk belépni egy 3 osztályos rendszerrel. Végül is a helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy 2 osztályt indítunk első osztályban is. És az első osztályban 65 gyermek iratkozott be, és összesen 1-8 évfolyamon 436 gyermek kezdi meg a tanévet.
Hogyan fogadták a szülők? Nyilván nem a most beiratandó gyermekek szülei, mert ők már tisztában vannak vele, hogy milyen intézménybe adják a gyermeküket, de akiknek felsőbb évfolyamokra járnak a gyermekei, hogy átveszi az intézményt a református egyház, és ezáltal nyilván változni fognak a napi rendek, a menetrendek egy napban.
Voltak olyan szülők, akik már valamilyen módon képet kaptak a városban, az egyházközség életéről, működéséről és lehetőségeiről. Természetesen ők üdvözölték ezt az átvételi kezdeményezést. Voltak azonban olyan szülők, akiknek nem volt még meg az egyházi szocializációja, ők aggályokkal, félelmekkel fogadták a hírt, de nagyon sok aggály és nagyon sok félelem elosztott, amikor megtudták azt, hogy valójában továbbra is az egyház érdekelt abban, hogy magas minőségű és szakmai alapokon is nyugvó legyen az oktatás. Természetesen felmerült az a kérdés, hogy mi történik azzal a gyermekkel, aki akár 6., 7. vagy 8. osztályban találkozik először a református hittanoktatással. Nem lesz esetleg romlás a jegyeiben, a továbbtanulással összhangba tudjuk-e hozni a református értékrendet és az ahhoz kapcsolódó oktatást, és megnyugtattunk mindenkit, hogy természetesen figyelünk, hogy egyfajta felmenő rendszerben is gondolkodjunk, amellett, hogy természetesen 1-től 8. osztályig azonnal minden évfolyamon 2 hittanórát vezetünk be, de abszolút rugalmasak vagyunk ebben a témában, mert úgy gondoljuk, hogy a szakmaiság is és a továbbtanulási lehetőség fontos számunkra, és ezt is szem előtt akarjuk tartani.
Ugye most eddig beszéltünk a lelki részéről az intézménynek, és bemutathattuk, hogy körülbelül milyen változásokra számíthatnak szeptembertől azok, akik már ebbe az intézménybe járatták a gyermekeiket, és mire számítsanak azok, akiknek most elsőbe ott kezdi a tanévet a gyermekük. És akkor beszélünk az épületről magáról, az épületben terveznek-e bármilyen újítást, tehát egyetem mekkora épületről beszélünk.
A város szívében a mi iskolánk egy impozáns épület, és nagyon sok a lelki kötődés ez az 1911-es épülethez. Vannak még olyan idős, élő gyülekezeti tagjaink, akik lelki módon is kötődnek az épülethez, akár úgy is, hogy ott tanultak annak idején, vagy a szüleik tanítottak ott, vagy tanultak abban az épületben. Tehát a gyülekezetnek nagyon nagy szívügye az, hogy ez az épület gondoskodja módjára a jövőben megújuljon. Természetesen most az első év költségvetését nagyon szorosra kell venni, és a prioritásokat is fel kell állítani. Szeptember 1-től kezdi meg az iskola működését, viszont augusztus 31-ig még a Berettyóújfali Tankerületi Központ a fenntartó és a felelős. Éppen ezért nagyon nehéz volt így költségvetést tervezni, hiszen érdemben mondjuk úgy, hogy egy nap sincs arra, hogy átlássuk az iskola infrastruktúrális helyzetét, vagy azokat a feladatokat, amelyek a jövőben ránk várnak majd. Természetesen, hogyha a költségvetésünk összeáll, és látjuk már ezeket a tényszerű dolgokat, akkor mindenképpen hangsúlyt fogunk helyezni az építkezésre. Ez legyen lelki építkezés, és itt értem azt, hogy a gyermekek komfortját is szeretnénk erősíteni, vagy akár a lelki lehetőségeket és annak a széles palettáját biztosítani, de a fizikális építkezésre is természetesen szeretnénk figyelmet fordítani. Ami számunkra egy picit hiányérzet, hogy nincsen az iskolának egy egybefüggő nagy közösségi tere, egy úgymond aulája, annak idején nem így építették meg ezt az amúgy szép és iskolának épült épületet, úgyhogy ez is jövő terv, hogy egy olyan aulát építsünk, ahol a gyermekek együtt tudnak lenni, és különböző programokat meg lehet tartani fedett helyen. Valamint természetesen az egyházközség érdekelt abban, hogy a jövőben saját kézben tartsa az iskolai étkeztetést, és ennek megfelelően kialakítsunk egy étkezőt egy konyhával.
Ugye ez egy rég dédelgetett álom, tehát ez egy hosszabb folyamat lehetett, mire végül újra ezt a szellemiséget viheti tovább az iskola. Kik segítettek abban, hogy az állami buli újra református fenntartásúvá válhasson?
Az egyházközség büszke arra, hogy az elmúlt évszázadok történelmi dokumentumai arról szólnak, hogy a város vezetése és az egyház vezetése az mindig szorosan összefogva működött együtt a településen élők életéért, akár lelki jólétéért. És ebben a folyamatban ismételten megmutatkozott ez az összefogás, mert a város vezetése kiemelten támogatta az iskola átvételi folyamatot. Ezután is szeretnénk köszönetet mondani a képviselőtestületnek, és természetesen Ceglédi Gyula polgármester úrnak. Emellett azonban az egyházi vezetőség is üdvözölte az átvételi folyamatot. A 90-es évektől megindult az iskola átvétel lehetősége, és itt a városban ez a harmadik próbálkozás, tehát a 90-es években nem lett eredményes az iskola átvétel, most pár évvel ezelőtt szintén nem, és így a harmadik átvétel az eredményessé vált, és ebben sokat segített az egyházkerület vezetőségét kiemelném, főtiszteleti dr. Fekete Károly püspök urat, Terencsényi István főjegyző urat, valamint kiemelném természetesen dr. Veres Bertalan főtanácsos urat, akik nem csak a erkölcsi támogatást adták meg, hanem a szakmai alapokat is. Emellett a szakmaiságban kiemelten segített a zsinati oktatási iroda dr. Papp Kornél vezetésével, és mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezek a kiemelkedő szakemberek megadtak minden elvi és szakmai támogatást, mert ez is része ennek az eredményes átvételi folyamatnak.
Ha már változásokról beszélünk, a tantestületben, vezetőségben lesz-e változás, vagy sikerül mindenkivel megállapodni, és sikerül minden pedagógusnak, vezetőnek átvenni ezt a szellemiséget, és így folytatni tovább a munkát?
A pedagógusok közül hárman döntöttek úgy, hogy nem jönnek velünk. Ebből két fő nyugdíjba vonult, úgyhogy ez érthető döntés is volt, viszont a vezetőség változik. A vezetőség közül ugye legfontosabb elmondani azt, hogy az egyházközség élt a törvény adta lehetőségével, és meghívásos alapon kívánja betölteni a fenntartó, a megüresedett intézményvezetői állást, és erre egy megfelelő személyt találtunk, akit Kelemen Gabriellának hívnak. Az ő neve onnan ismerős, hogy a Református Pedagógiai Intézet Debrecen irodájának az egyik vezetője, szaktanácsadója és egy kiemelkedő szakember. Vele elkezdődött egy szakmai munka, az egyházközség felkérte őt köznevelési szaktanácsadónak, és ő elvállalta ezt egy megbízással, és az együtt töltött hónapok alatt a fenntartó látta benne az eltökéltséget, az agilitást, és úgy döntött, hogy meghívja őt erre a pozícióra. Emellett ugye a gazdasági részleget is ki kell nekünk alakítani, valamint egy új igazgatóhelyettes kezdi meg a munkáját, és egy igazgatóhelyettes pedig a régi pozíciójában maradva segíti jó terepgyakorlattal és ismerettel a munkánkat.
Újra református fenntartásba került, és immár így kezdheti meg az új tanévet a hajdúszoboszlói Gönczi Pál református sport és két tanítási nyelvű általános iskola. A 2020-21-es tanévet több mint 400 gyermek kezdi meg az iskolában. Erről Cetű Norbertet, a hajdúszoboszlói református egyházközség lelkipásztorát hallották.